From the Conference Center at Temple Square.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a BYU Idaho összevont kórusa szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, Second Council.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Our dear brothers and sisters and friends, we welcome you.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciájának második ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik személyesen vannak jelen, vagy pedig a televízió, a rádió, illetve az internet segítségével csatlakoznak hozzánk, valamint azokat is, akik műholdas adásban a világ különböző tájain lévő szövegközpontokban összegyűlve tekintik meg a közvetítést. A zenét ezen az ülésen a BYU Idaho Egyetem összevont kórusa szolgáltatja. Ede Ashby és Randall Campton vezényletével orgonán Bonnie Goodliff kísér. A kórus most elénekli a Nem épült homokra című himnuszt. Az éneket követően a nyitóimát Kevin W. Pearson Elder mondja majd a 70-ektől.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Szeretnő mennyei atyánk, gyermekeidként gyűltünk össze itt és az otthonainkban világszerte, ahogyan te megparancsoltad a számunkra, hogy útmutatást kaphassunk tőled, szeretett prófétánktól, és a te választott szolgáidtól. Azért jöttünk ide, atyánk, mert nagyon szeretünk téged és a te fiadat is. És teljes a hitünk és a bizalmunk te benned. Miközben most a kezünket felemelve támogatjuk a te vezetőidet, segíts nekünk, hogy ezt teljes szívből tudjuk megtenni. Nagyon hálásak vagyunk neked, Istenünk, a prófétánkért. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy még buzgóbban tudjuk a te munkádat végezni, hogy a te gyermekeidet, a te szent szövetségeidbe össze tudjuk gyűjteni világszerte. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy még nagyobb szeretettel tudjuk támogatni és felemelni egymást. Hogy megtanuljuk, hogyan tudunk gondoskodni egymással úgy, ahogy a szabadító is erre megtanított bennünket. Most pedig alázattal kérjük, hogy a Szentlélek újra legyen velünk ezen az ülésen is. Hogy hitünk növekedhessen, értelmünk pedig elmélyülhessen. És kérünk, segíts nekünk, hogy nagyobb vágyunk legyen arra, hogy szolgáljunk téged, és hogy megtartsuk a te parancsolataidat. Szívünk most alázattal van tele, és lelkünk pedig most kész tanulni tőled, mennyei atyánk. És kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy minden egyes személyes szükségletünket ki tudjuk elégíteni, hogy a Szentlélek meg tudja nekünk mutatni mindazon dolgokat, amiket meg kell tennünk. Ezekért a dolgokért imádkozunk alázattal e konferencia ülés kezdetén. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
President Monson has asked that I present the general.
Monson elnök felkért, hogy most előterjesszem az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit támogatásra. A támogatás után Robert W. Cantwell testvér, az egyházi könyvvizsgáló részleg ügyvezető igazgatója felolvassa az egyházi könyvvizsgáló jelentést. Öt Brooke P. Hales testvér, az elsőnökség titkára követi, aki felolvassa a 2010-es év egyházi statisztikai jelentését. Kedves testvérek, támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza elnökét. Henry Bennion Iringot, mint az első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha vannak, akik ellenzik, jelezzék. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packard, mint a 12 apostol kvóruma elnökét, és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, valamint Neil L. Anderson. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Javasoljuk a következő területi 70-esek felmentését 2011. május 1-jei hatállyal. José L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Cañolas, Carl B. Cook, I. Poloski Cordon, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis, Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimondo Morales, J. Michael Paja, Juan M. Rodriguez, Gerardo R. Rodrigo, J. L. Zitrut, Ivan Sterry, Israel Al Tarantino, W. Christopher Vadel, Gary W. Walker. Akik szeretnék velünk együtt kifejezni a köszönetüket az ő kiváló szolgálatukért, kérem jelezzék. A 70-ek első kórumának tagjaiként a következőket javasoljuk támogatásra. Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Ifjab Legrand R. Curtis, W. Christopher Vadel, és Katsuhiko Yamashita. A 70-esek második kórumának tagjaiként pedig Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, and Larry Y. Wilson testvéreket. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Akik ellenzik, ugyanígy jelenzék. Új területi 70-esként a következőket javasoljuk támogatásra. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Vincent Balderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoy, Marcelo F. Chape, Elaser S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hamas, Lester F. Johnson, Matti T. Jutenos, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Remedio E. Maim, Ismael Mendoza, Cesar L. Morales, Rulon D. Manz, Ramon C. Nobleza, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes, Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valadares, Fabio E. Vallejo, Emer Villalobos, és Terry L. Wade. Akik egyetértenek, jelezzék. Aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, jelezze. Monson elnök, amennyire csak megfigyelhettem, a konferencia központban egyhangú volt a támogató szavazás az elhangzott előterjesztésekkel kapcsolatban. Köszönjük testvérek a támogató szavazaitokat, az állandó hiteteket, odaadásotokat és imáitokat. Megkérjük az újonnan elhívott általános felhatalmazottakat, fáradjanak előre, és foglalják el helyüket az emelvényen.
It's a long walk.
Ez egy hosszú-hosszú séta lesz.
Brother Kentwell.
Kentwell testvér.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza első elnöksége részére. Kedves fivérek, ahogyan azt a tanés a szövetségek 120. szakasza kinyilatkoztatás által előírja, a tized felett rendelkező tanács hagyja jóvá az egyházi pénzalapok felhasználását. Ez a tanács az első elnökségből, a 12 apostol kvórumából, valamint az elnök löpüspökségből áll. Ez a tanács hagyja jóvá az egyházi részlegek költségvetését, működését, valamint az egyházi egységekre vonatkozó juttatásokat. A tanács jóváhagyása után az egyházi részlegeknek úgy kell felhasználniuk az anyagi eszközöket, hogy az összhangban legyen a jóváhagyott költségvetésekkel, valamint az egyházi irányelvekkel és eljárásmódokkal. Az egyházi könyvvizsgálói részleg hozzáférés kapott minden nyilvántartáshoz és rendszerhez, amelyek a pénzalapok bevételei és kiadásai feletti ellenőrzés pontosságának megállapításához, valamint a vagyon védelmezéséhez szükségesek. Az egyházi könyvvizsgálói részleg független minden más egyházi részlegtől és ügyviteltől. Személyzete okleveles könyvvizsgálókból, okleveles könyvelési szakértőkből, okleveles információs rendszereket ellenőrző könyvvizsgálókból és más okleves szakértőkből áll. Elvégzett könyvvizsgálataink alapján az egyház könyvvizsgálói részlege azon a véleményen van, hogy minden pénzeszköz, beérkezett felajánlás, kiadás és az egyház vagyona a 2010. évben az előírt könyvelési gyakorlatnak, a jóváhagyott költségvetéseknek, valamint az egyházi irányelveknek és eljárásoknak megfelelően lett felhasználva és nyilvántartva. Tisztelettel benyújtja az egyházi könyvvizsgáló részleg Robert W. Kentwell ügyvezető igazgató.
The first presidency has issued the following statistical report.
Az első elnökség az egyház következő statisztikai jelentését teszi közzé, amely 2010. december 31-i állapotot tükrözi. 2896 szöveg, 340 misszió, 614 kerület, és 28.660 egyházközség és gyülekezet. Az egyház teljes taglétszáma 2010 végén 14.131.467 fő. 2010-ben 120.528 nyilvántartásban szereplő gyermeket, valamint 272.814 megtértet kereszteltek meg az egyházban. A teljes idejű misszionáriusok száma az év végén 52.225 volt. Az egyházszolgálati misszionáriusok száma 20.813 fő volt. Ők azok a misszionáriusok, akik közül sokan az otthonukban élnek, és akiket különféle egyházi programok támogatására hívtak el. Az év folyamán 4 templomot szenteltek fel, a British-Columbiai Vancouver templomot Kanadában, az arizonai Gila Valley templomot az Egyesült Államokban, a Fülöp-szigetek és Cebu City templomot és az ukrajnai Kiev templomot. 2010-ben újra szentelték a Hawaii Laie templomot az Egyesült Államokban. Jelenleg világszerte 134 működő templom van. Korábbi általános egyházi tisztségviselők és mások, akik a múlt évi áprilisi általános konferencia óta hunytak el, W. Grant Bangeter, Edney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, Le Grant R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley és Richard B. Wortley-Naderek. A 71 kvórumainak korábbi tagjai. Barbara B. Smith, a segítő élet korábbi általános elnöke. Ruth H. Funk, a fiatal nők egykori általános elnöke. Norma Jane B. Smith, a fiatal nők általános elnökségének egykori tanácsosa. Helen Fiennes, J. Thomas Fiennes Elder, egykori nyugalmazott általános felhatalmazott özvegye. Arnold D. Freeburg, festőművész és illusztrátor, valamint J. Elliot Cameron, az egyház egykori oktatásügyi biztosa.
Thank you, brethren, and we welcome the newly
called. Köszönjük, testvérek, és üdvözöljük az újonnan elhívott 70-eseket és területi 70-eseket. A kórus most a Mi Nagy Isten Szeretete című himnusszal örvendeztet meg bennünket. Az éneket követően Boyd K. Packer elnök lesz az első beszélőnk a 12 apostol kórumából. Őt követően örömünkre szolgál, hogy Russell M. Nelson eldert hallhatjuk a 12 apostol kórumából.
It has been 400 years since the publication.
400 év telt el a bibliai Jakab királyféle változatának kiadása óta, amihez jelentős mértékben hozzájárult William Tyndale, aki nagy hős a szememben. Az anglikán papsági vezetés nem akarta, hogy hétköznapi angol nyelven kiadják a Bibliát. Egyik helyről a másikra üldözték. Ő azonban azt mondta nekik, ha Isten megkíméli az életemet, akkor nem telik bele sok idő, és a szántóvető fiú jobban fogja ismerni a szentírásokat, mint önök. Tyndale elárulták, és Brüsszelben több mint egy évre sötét, fagyos börtönbe zárták. Ruhája rongyokba lógott. Könyörgött fogvatartóinak, hogy adják oda a kabátját, a sapkáját és egy gyertyát, mondván, igencsak unalmas egyedül ülni a sötétben. megtagadták tőle ezeket. Végül kihozták a börtönből, és egy hatalmas tömeg előtt megfojtották. Majd mágián elégették. William Tyndale munkája és vértanú halála azonban nem volt hiába való. Mivel az utolsó napi szentek gyermekeiket ifjúságuktól fogva megtanítják a szentírások ismeretére, bizonyos mértékben betöltik William Tyndale 4 évszázaddal ezelőtti proféciáját. Ma a szentírásaink a Bibliából és a Mormon könyvéből állnak, amely egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról, valamint a nagy értékű gyöngyből és a tan és a szövetségekből. Mormon könyve miatt gyakran mormon egyháznak is neveznek minket. Mi nem vesszük zokon ezt a megnevezést, de valójában nem fedi a valóságot. A Mormon könyvében az Úr újra meglátogatta nefitákat, mert nevében imádkoztak az Atyához. Azt kérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit adjak meg nektek. És ők azt mondták neki, Urunk, szeretnénk, ha megmondanád nekünk azt a nevet, amelyen ezt az egyházat nevezzük, mert szóváltások vannak a nép között ezen dolgot illetően. És az Úr ezt mondta nekik, miért van az, hogy zúgolódik és vitatkozik a nép ezen dolog miatt? Nem olvasták talán a szentírásokat, amelyek megmondják, hogy Krisztus nevét kell magukra vennetek? Mert ezen a néven szólítanak majd benneteket az utolsó napon. Tehát amit csak tesztek, azt az én nevembe tegyétek, tehát az én nevemen nevezzétek az egyházat, és az én nevemben szólítsátok az Atyát, hogy én értem megáldja az egyházat. És hogyan lehetne az az én egyházam, ha nem az én nevemen neveztetik? Mert ha egy egyház Mózes nevén neveztetik, akkor az Mózes egyháza. Vagy ha egy ember nevén neveztetik, akkor az egy ember egyháza. De ha az én nevemen neveztetik, akkor az az én egyházam, ha úgy lészem, hogy az én evangéliumomra épül. A kinyilatkoztatáshoz hűen az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának nevezzük magunkat, nem mormon egyháznak. Ez egy dolog, ha mások a mormon egyházként utalnak az egyházra, vagy mormonokként ránk, de egész más az, ha mi magunk tesszük ezt. Az első elnökség kijelentette, egyre fontosabbá válik az, hogy a kinyilatkoztatott nevet, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza nevet használjuk, mert felelősek vagyunk a szabadító nevének egész világon történő hirdetéséért. Ennek megfelelően azt kérjük, hogy az egyházra utalva, amikor csak lehet, használjuk annak teljes nevét. Az egyháztagokra utalva ezt javasoljuk. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai. Rövidített változatként előnybe részesítjük az utolsó napi szentek elnevezést. Utolsó napi szentekként Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról profétálunk, és proféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért. A világ úgy nevez minket, ahogy kedve tartja, de beszédünkben mindig emlékezzünk rá, hogy Jézus Krisztus egyházához tartozunk. Egyesek azt állítják, hogy nem vagyunk keresztények. Ők vagy egyáltalán nem ismernek minket, vagy félreértenek bennünket. Az egyházban minden szertartást Jézus Krisztus felhatalmazásával és nevében végezzük. Ugyanaz a szervezetünk, mint az ősi egyházé volt, apostolokkal és profétákkal. Az ősi időkben az Úr elrendelt 12 apostolt. Később elárulták és keresztre feszítették őt. Feltámadása után a szabadító 40 napon át tanított a tanítványait, majd felment a mennybe. Valami azonban hiányzott. Néhány nappal később a 12-ek összegyűltek egy házban, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat. Kettős tüzes nyelvek ültek mindenkire ezek közül, és megtelének mindnyájan a szent lélekkel. Apostolai ekkor már hatalommal rendelkeztek. Megértették, hogy az egyház megalapításához nélkülözhetetlen a szabadítótól kapott felhatalmazás és a Szentlélek ajándéka. Parancsot kaptak, hogy kereszteljenek és adományozzák a Szentlélek ajándékát. Idővel eltűntek az apostolok és az általuk viselt papság. Vissza kellett állítani a szolgálattételi felhatalmazást és erőt. Az emberek évszázadokon át várták a felhatalmazás visszatértét és az Úr egyházának megalapítását. 1829-ben Keresztelő János, valamint Péter, Jakab és János apostol visszaállították a papságot Joseph Smithnek és Oliver Cowdery-nek. Most az egyház minden érdemes férfi tagját elrendelik ebbe a papságba. Ez a felhatalmazás, valamint a Szentlélek vele járó ajándéka, amelyet keresztelkedés után minden egyháztagra ráruháznak, megkülönböztet minket a többi egyháztól. Egy korai kinyilatkoztatást azt mondja, hogy minden ember az Úristennek, méghozzá a világ szabadítójának a nevébe szólhasson. Ma az egyházban folyó munkát hétköznapi férfiak és nők végzik, akik elhívást kapnak az elnöklésre, a tanításra és a szolgálatra, amelyben támogatjuk őket. Az elhívottak a kinyilatkoztatás hatalmának és a Szentlélek ajándékának útmutatása által ismerik meg az Úr akaratát. Lehet, hogy mások nem fogadják el az olyan dolgokat, mint a profécia, a kinyilatkoztatás, vagy a Szentlélek ajándéka, de ha kicsit is meg szeretnének érteni minket, akkor érteniük kell, hogy mi elfogadjuk ezeket. Az Úr már jóval ezelőtt kinyilatkoztatott Joseph Smithnek egy egészségtörvényt, a bölcsesség szavát, miatt ezeket a veszélyeket ismerte volna a világ. Ez arra tanít mindnyájunkat, hogy kerüljük a teát, a kávét, az alkoholt, a dohányt, és természetesen mindenféle kábítószert és szokásformáló dolgot, amelyek szüntelenül a fiataljaink előtt vannak. Akik engedelmeskednek ennek a kinyilatkoztatásnak, azt az ígéretet kapják, hogy egészségben lesz részük, és bölcsességre, és tudást nagyszerű kincsére találnak rá, méghozzá rejtett kincsekre. Egy másik kinyilatkoztatásban az Úr elkölcsiségre vonatkozó normája megszabja, hogy az életteremtésének szentelőit védeni kell, és csak is férfi és nő, férj és feleség között használhatók. Ezen erő helytelen használatán csak a komolyabb vétek, ha valaki ártatlan vért ont, vagy megtagadja a szent lelked. Ha valaki áthágja a törvényt, a bűnbánattana megtanítja, hogyan törölje ki a vétek hatásait. Mindenki próbára tétetik. Lehet, hogy valaki nem tartja igazságosnak, ha ki van téve egy bizonyos kísértésnek, de igazából ez a halandó élet célja, a próbatétel. A válasz pedig mindenki számára ugyanaz. Mindenféle kísértésnek ellen kell állnunk, és ellen is tudunk állni. A boldogság nagyszerű terve a családi életre összpontosít. Az otthon feje a férj, az otthon szíve a feleség, kettejük házassága pedig egyenjogú partneri viszony. Az utolsó napi szent férfi, felelősségteljes, családszerető ember, aki hű az evangéliumhoz. Törődő, odaadó férj és apa. Tiszteletben tartja a női mi voltot. A feleség támogatja férjét, mindkét szülő elősegíti a gyermekeik lelki növekedését. Az utolsó napi szentek azt tanítják, hogy szeressék egymást, és őszintén bocsássanak meg egymásnak. Az én életemet megváltoztatta egy szent életű pátriárka. Feleségül vette a kedvesét, akivel mélységesen szerették egymást, és hamarosan első gyermeküket várták. A csecsemő születésének éjszakáján komplikációk léptek fel. Az egyetlen orvos a vidéket járta valahol, betegekkel törődött. Sok órás vajudás után egyre reménytelenebbé vált a kismama állapota. Végül megtalálták az orvost. A vészhelyzetben gyorsan cselekedett, hamarosan megszületett a kisbaba, és úgy tűnt, elmúlt a válság. Néhány nappal később azonban az ifjú édesanyja belehalt abba a fertőzésbe, amit egy másik otthonba kezelt aznap este az orvos. A fiatal ember világa összeomlott. A hetek múlásával gyásza egyre mélyült. Alig gondolt másra, és keserűségében fenyegetővé vált. Kétségtelen, hogy ma pert indított volna orvosi műhibáért, mintha a pénz bármit is megoldana. Egy este kopogás hallatszott az ajtaján. Egy kislány állt ott, ahol mindössze ennyit mondott. Édesapám szeretné, ha átjönne, beszélni akar önnel. Az édesapa a szövegelnök volt. A bölcsvezető tanácsa egyszerű volt. John, ne foglalkozz vele. Bármit is teszel, nem fogja visszahozni őt. Bármit teszel, attól csak rosszabb lesz. John, ne foglalkozz vele. Ez volt az én barátom próbatétele. Hogyan is hagyhatna annyiban? Borzasztó hiba történt. Küzdött, hogy összeszedje magát, majd úgy döntött, hogy engedelmes lesz, és követi ennek a bölcs szövegelnöknek a tanácsát. Nem foglalkozik többet a problémával. Azt mondta, öreg ember voltam, mire megértettem, és végre beláttam, hogy a szegény vidéki orvos, aki túl sokat dolgozik, aki nincs megfizetve, és rongyosan egyik betegtől a másikhoz szaladt, kevés orvossággal, kórház nélkül, kevés eszközzel küzd azért, hogy életeket mentsen, nagyrészt sikerrel. A válság pillanatában érkezett, amikor két élet is veszélyben forgott, és késedelem nélkül cselekedett. Végre megértettem. Azt mondta, egész életemet tönkretehettem volna, és mások életét is. Sokszor megköszönte az Úrnak a bölcs papsági vezetőt, aki egyszerűen csak azt tanácsolta, John, ne foglalkozz vele. Látunk magunk körül egyháztagokat, akik megsértődtek. Vannak, akik az egyház történetében, vagy vezetői életében történt események miatt sértődnek meg, aztán egész életükben szenvednek, mert nem tudnak túltekinteni a mások által elkövetett hibákon. Nem hagyják annyiban, inaktivitásba zuhannak. Ez a hozzáállás némiképpen hasonlít ahhoz, amikor valaki eltalál egy bunkósbot. Megsértődik, felveszi, és élete minden napján újra és újra fejbeveri vele magát. Mi nagy butaság ez? Mi szomorú? Ezzel a bosszúval tönkreteszi saját magát. Ha megsértettek, bocsáss meg, felejtsd el, és ne foglalkozz vele. A Mormon könyve figyelmeztet erre, és most, ha vannak benne hibák, azok emberek tévedései. Ne kárhoztassátok tehát Isten dolgait, hogy szeplőtelennek találtathassatok Krisztus ítélőszék előtt. Az utolsó napi szentek viszonylag hétköznapi emberek. Most már az egész világon meg lehet találni minket. 14 millióan vagyunk. És ez csak a kezdet. Arra tanítanak minket, hogy legyünk a világban, de ne a világból valók. A lakosság közébe gyűlve tehát hétköznapi életet élünk, hétköznapi családokban. Arra tanítanak minket, hogy ne hazudjunk, ne lopjunk és ne csaljunk. Nem káromkodunk, derűsek vagyunk és boldogok. Nem félünk az élettől. Hajlandók vagyunk gyászolni azokkal, akik gyászolnak, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak, és Isten tanújaként állni mindig és mindenben és minden helyen. Ha valaki olyan egyházat keres, amely csak nagyon keveset követel, akkor ez nem az. Nem könnyű utolsó napi szentnek lenni, de hosszú távon ez az egyetlen igaz út. Az ellenállás, a háborúk, a háborús hírek, a különböző helyek, a földrengések ellenére nincs olyan erő vagy hatalom, amely megállíthatná ezt a munkát. Mindannyiunkat irányíthat a kinyilatkoztatás lelke és a Szentlélek ajándéka. Éppen csak annyira nyújthatja ki az ember satnyakarját, hogy megállítsa a Missouri folyót annak elrendelt folyásában, vagy hogy vizét felfelé fordítsa, amennyire megakadályozhatja a mindenhatót abban, hogy az utolsó napi szentek fejére tudást árasszon a mennyből. Ha valamilyen terhet cipeltek, feledkezzetek meg arról. Sűrűn bocsáss meg másoknak, és tartsatok bűnbánatot, és akkor a Szentlélek gyakran meglátogat majd, és olyan bizonyságot erősít meg benned, amelyről nem tudtad, hogy létezik. Vigyázni fog rátok, és áldott leszel, és ez egy meghívás, hogy térj hozzá. Ebben az egyházban, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában, vagyis az egyetlen igaz egyházban a világon, itt találjuk meg a boldogság nagyszerű tervét. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My beloved brethren and sisters, thank you for your sustaining influence.
Szeretett testvéreim, köszönöm a támogatásotokat. Nem csupán a támogatásra emelt kezeiteket, hanem azt a támogatást is, melyet otthoni, egyházi és közösségi szolgálatotokkal nyújtotok. Szeretünk veletek lenni, és családotok, barátaitok körében látni titeket. Látjuk, hogy bárhol is éljetek, igyekeztek jobb helyét tenni ezt a világot. Támogatunk benneteket, szeretünk titeket, és ahogyan ti is imádkoztok értünk, mi is imádkozunk értetek. Elképzeljük, amint a számítógép vagy a televízió képernyője elé gyűjtitek otthon a családotokat, hogy megnézzétek az általános konferenciát. Egy figyelmes édesanyja küldött nekem egy konferencia idején készült fényképet. Észrevették, hogyan reagál másfél éves fiúk, aki felismerte a beszélő arcvonásait és hangját. A gyermek puszikat kezdett dobálni a televízió felé. Közelebb akart menni. Figyelmes nővére gyorsan vállára vette öccsét, és közelebb vitte. Íme a fénykép.
Yes, the image on the TV is mine.
Bizony, a televízióban én látszom, azok a gyermekek pedig az unokáink. Néhány év múlva ez a fiú elder lesz. Felruházzák a templomban, és készen áll majd a missziójára. Később hozzápecsételik az általa választott öröktárshoz. Látjátok benne az eljövendő férjet és apát, akinek saját gyermekei vannak? Aztán egy napon majd búcsút vesz nagyapáitól. Annak biztos tudatával, hogy a halál az élet része. Így van ez. Élünk, hogy meghalljunk, és meghalljunk, hogy újra éljünk. Örökkévaló szemszögből valójában csak az számít idő előtti halálnak, ha olyan valaki hal meg, aki nem áll készen az Istennel való találkozásra. Apostolként és profétaként nem csak saját gyermekeinkkel és unokáikkal törődünk, de a tiétekkel is, és Isten minden gyermekével. Isten minden szent gyermeke számára tartogat valamit a jövő, és ezt a valamit a szülei, a családja, a barátai és a tanárai is alakítják. A mi mostani hitünk tehát később része lesz utódaink hitének. Minden egyén a saját útjára, saját útját járja ebben az állandóan változó világban, a versengő elképzelések világában. A gonosz erői mindig is ellene fognak szegülni a jó erőinek. A sátán állandóan rá akar venni minket az ő útjainak követésére, hogy olyan nyomorultá tegyen minket, amilyen ő maga. És mindig is jelen lesznek az élet mindennapos kockázati tényezői, a betegség, a sérülés és a baleset. Zűrzavaros időket élünk. Földrengések és szökőárak hoznak pusztulást. Kormányok omlanak össze. Erős a gazdasági nyomás. Támadják a családot, és emelkedik a válások száma. Nagy okunk van az aggodalomra. Mégsem kell hagynunk azonban, hogy a félelmeink kiszorítsák a hitünket. Hitünk megerősítésével legyőzhetjük ezeket a félelmeket. Kezdjétek a gyermekeitekkel. Elsősorban ti, szülők vagytok felelősek hitük megerősítéséért. Engedjétek, hogy érezzék a hiteteket, akkor is, amikor kemény próbatételek sújtanak. Összpontosítsatok a hiteteket szerető mennyei atyánkra és az ő szeretett fiára, az Úr Jézus Krisztusra. Tanítsátok mély meggyőződéssel ezt a hitet. Tanítsátok meg minden becses fiúnak és lánynak, hogy Isten gyermeke, aki az ő képmására teremtetett, szent céllal és rendeltetéssel. Mindegyikük legyőzendő kihívásokkal és kifejlesztendő hittel született.
Tanítsátok a szabadulás isteni tervébe vetett hitet. Tanítsátok meg, hogy halandó utazásunk a próbatétel időszaka, a megpróbáltatás és a megmérettetés ideje, amikor kiderül, hogy hajlandóak vagyunk-e bármit megtenni, amit az Úr megparancsol nekünk. Tanítsatok hitet és Isten minden parancsolatának a megtartását, tudván, hogy azok gyermekei megáldására és örömére adattak. Figyelmeztessétek őket, hogy találkozzanak majd olyan emberekkel, akik kiválasztják, mely parancsolatokat tartják be, és melyeket hagyják figyelmen kívül és szegik meg. Én ezt az engedelmesség szempontjából büfé megközelítésnek nevezem. Az ilyesfajta válogatás azonban nem működik. Nyomorúsághoz vezet. Csak minden parancsolat betartása által készülhetünk fel az Istennel való találkozásra. Az engedelmességhez hitre van szükség, és parancsolatainak betartása megerősíti ezt a hitet. Az engedelmesség lehetővé teszi, hogy Isten áldásai akadálytalanul áradjanak. Ő fogságtól és nyomorúságtól mentes szabadsággal áldja meg engedelmes gyermekeit, és még több világosságot ad nekik. Például, aki betartja a bölcsesség szavát, az tudja, hogy az engedelmesség nem csak függőségtől való mentességet eredményez, hanem a bölcsesség és a tudás kincseinek áldásait is elhozza. Tanítsatok annak tudatába vetett hitet, hogy Isten parancsolatainak betartása fizikai és lelki védelmet nyújt. És ne felejtsétek el, hogy Isten szent angyalai állandóan készenlétben állnak, hogy segítsenek nekünk. Az Úr azt is mondta, arcotok előtt járok majd, ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz. Angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Micsoda ígéret! Ha hűek vagyunk, akkor ő és angyalai is segítenek nekünk. A soha nem lankadó hitet ima által erősítjük meg. Szívből jövő fohászaitok fontosak neki. Gondoljatok csak Joseph Smith proféta heves és szenvedélyes imáira a Liberty börtönben töltött rettenetes napok idején. Az Úr azzal válaszolt, hogy változtatotta a proféta szemszögén. Azt mondta, tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Ha az örökkévaló távlatot szem előtt tartva imádkozunk, akkor nem fogjuk megkérdőjelezni, hogy legkönnyesebb és leginkább szívből jövő fohászaink meghallgatásra találnak-e. Az Úr ezen ígéretét a Tan és a Szövetségek 98. szakasza jegyzi fel. Imáitok behatolnak a Szabaot Urának füleibe, és feljegyeztetnek ezzel a pecséttel és tanúbizonysággal. Az Úr megesküdött, és elrendelte, hogy megadassanak. Ez az ígéret teszi hát nektek megmásíthatatlan szövetséggel, hogy be fognak teljesedni, és minden olyan dolog, amely sanyargatva voltatok, összefog a javatokért, és nevem dicsőségéért, mondja az Úr. Az Úr a legerősebb szavait válaszol biztosított bennünket. Pecsét, tanúbizonyság, megesküdött, elrendelte, megmásíthatatlan szövetség. Testvéreim, higgyetek ő benne. Isten meg fogja hallgatni őszinte és szívből jövő imáitokat, és meg fog erősödni a hitetek. Ahhoz, hogy tartós hitre tehessünk szert, alapvető fontosságú, hogy tartósan elkötelezzük magunkat a teljes tizedfizetés mellett. Először hitre van szükség a tizedfizetéshez, aztán a tizedfizető egyre több hitre tesz szert, míg nem a tizedfizetés becsben tartott kiváltsággá válik. A tized Isten ősi törvénye. Azt ígérte gyermekeinek, hogy meg fogja nyitni az egek csatornáit, és áraszt ránk áldás bőségesen, hogy nem is lesz elegendő hely a befogadásukra. Ezen túlmenően pedig a nevünk rajta van Isten tizedfizetőjének a listáján, hogy védjen minket a bosszúállás és az égetés napján.
De miért van szükségünk ilyen rendíthetetlen hitre? Mert nehéz napok állnak előttünk. A jövőben ritkán lesz egyszerű vagy népszerű hűséges utolsó napi szentnek lenni. Mindannyian próbára tétetünk. Pál apostol figyelmeztetett, hogy akik az utolsó napokban szorgalmasan követik az Urat, üldöztetni fognak. Ez az üldöztetés vagy csendes gyengeségbe taszít benneteket, vagy arra késztet, hogy még példásabban és bátrabban éljétek mindennapi életeteket. Hitetek fejlődésének részét képezi az, ahogyan az élet próbatételeit kezelitek. Erőt ad, ha emlékeztek rá, hogy isteni természettel rendelkeztek, végtelenül értékes örökséggel. Az Úr emlékeztetett titeket, a gyermekeiteket és az unokáitokat, hogy törvényes örökösök vagytok, hogy visszatartattatok a mennyben, hogy majd egy meghatározott időben is helyen szülessetek meg, majd felnőve az ő zászlóvivőivé és szövetséges népévé váljatok. Ha az Úr igaz lelkű ösvényei jártok, abban az áldásban lesz részetek, hogy megmaradtok az ő jóságában, és világosság, valamint szabadítók lesztek népe számára. Mind a férfi, mind a nőtestvérek rendelkezésére állnak a Szent Melkisédeki Papság hatalma által elnyelhető áldások. Ezek az áldások változtathatnak életetek körülményein, egészség, a Szentlélek társasága, személyes kapcsolatok és jövőbeli lehetőségek terén. E papság hatalma és felhatalmazása rendelkezik az egyház minden lelki áldásának kulcsaival. Nagyon is figyelemre méltó az Úr azon kijelentése, hogy az ő akarata szerint fogja fenntartani ezeket az áldásokat. A papsági áldások legnagyszerűbbikét az Úr szent templomaiban adományozzák. Az ott kötött szövetségek iránti hűség érdemessé tesz benneteket és családotokat az örök élet áldásaira. A jutalmak nem csak ezután érkeznek, sok áldás már ebben az életben a tiétek lesz gyermekeitek és unokáitok között. Nektek, hűszenteknek nem kell egyedül megharcolnotok az élet csatáit. Gondoljatok bele! Az Úr azt mondta, háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat. Később ezt ígérte hű népének. Én az Úr harcolom majd meg a csatáikat, és gyermekeik csatáit, és gyermekeik gyermekeinek csatáit, a harmadik és a negyedik nemzedékig. Szeretett elnökünk Thomas S. Monson profétai tanúbizonyságát adta nekünk. Ezt mondta, bizonyságomat teszem nektek arról, hogy a nekünk ígért áldások felbecsülhetetlenek. Gyülekezzenek bár viharfelhők, vagy zúduljon ránk az eső. Az evangéliumról való tudásunk, valamint a mennyei atyánk és szabadítónk iránt érzett szeretetünk meg fog vigasztalni és fenn fog tartani minket, és örömet hoz majd szívünkbe, ha az igaz úton járunk és betartjuk a parancsolatokat. Monson elnök így folytatta, szeretett fivéreim és nővéreim, ne féljetek! Legyetek jó reménységben! A jövőtök olyan fényes, mint a hitetek. Idézet bezárva. Monson elnök hathatós kijelentéséhez az enyémet is hozzáfűzöm. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Isten az Atyánk, Jézus a Krisztus, egyháza visszaállítatott a földre, igazsága, szövetségei és szertartásai lehetővé teszik számunkra a félelem legyőzését, és azt, hogy a hittel nézzünk szembe a jövővel. Erről teszek bizonyságot, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing.
A kórus és a gyülekezet most együtt énekli a Hit Hű Szentek című himnuszt. Az ének után Richard J. Mainz Elder, a 70-ek tagja fog hozzánk szólni. Őt Cecil O. Samuelson Elder követi a 70-ektől, utána pedig Dallin H. Oaks Eldert hallhatjuk majd a 12 apostol kvórumából.
This is the 181st annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciája.
Early on in my service as a young missionary in Uruguay and Paraguay.
Az Uruguayban és Paraguayban töltött missziós szolgálatom korai szakaszában rájöttem, hogy azoknak, akik többet szerettek volna megtudni az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházáról, a családdal kapcsolatos tanunk keltette fel leginkább az érdeklődésüket. Sőt, az igazságot kereső érdeklődők Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása óta vonzódnak ahhoz a tanhoz, hogy a családok örökké együtt lehetnek. Az örökké való családok tantétel létfontosságú részét képezi mennyei atyánk boldogság tervének, ami egy gyermekeinek készített. A terv alapvető részét az a tudás képezi, hogy van egy mennyei és egy földi családunk is. Pál apostol arra tanít bennünket, hogy mennyei atyánk lelkünk atya, hogy keressék az Urat, és megtalálják, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Egy szerető mennyei atya leszármazottjának lenni olyan alapvető tantétel Jézus Krisztus evangéliumában, hogy még egy gyermek is képes hirdetni annak igazságát egy elemis énekkel. Emlékeztek az Úr gyermeke vagyok című himnuszra. Úr gyermeke vagyok, ő küldött engemet. Ő adott földi hajlékot és kedves szülőket. Taníts, vezess, állj mellettem, mutasd az utat, hogy azon haladjak, s majd a mennybe juthassak. Annak felismerése, hogy egy mennyei családdal is rendelkezünk, segít megérteni a földi családunk örökké való természetét is. A Tan és a Szövetségek könyve arra tanít bennünket, hogy a család alapvető fontosságú a menny rendjében, és ugyanazok a kapcsolatok, amelyek itt vannak közöttünk, ott is létezni fognak közöttünk, csak örök dicsőséggel párosulnak majd. A család örökké való természetének megértése létfontosságú ahhoz, hogy megértsük mennyei atyánk az ő gyermekei számára alkotott tervét. Sátán azonban mindent meg akar tenni, ami hatalmában áll, hogy elpusztítsa mennyei atyánk tervét. Isten tervének megdöntésére tett erőfeszítései során példátlan támadást indított a család intézménye ellen. A támadásai során használt néhány erősebb fegyver az önzés, a kapzsiság és a pornográfia. Örökkévaló boldogságunk nem szerepel Sátán céljai között. Tisztában van vele, hogy a legjobban úgy tudja a férfiakat és a nőket olyan nyomorultá tenni, mint ő maga, ha megfosztja őket az örökkévaló lehetőségeket tartogató családi kapcsolatoktól. Sátán, mivel tudja, hogy az ebben az életben és az örökkévalóságban szerzett igazi boldogság a családban található, minden tőle telhetőt megtesz annak elpusztítására. Az ősi alma próféta Isten gyermekeinek szánt tervét a boldogság nagyszerű tervének nevezi. Az első elnökség és a 12 apostol kvóruma, akiket profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatóként támogatunk, a következő sugalmazott tanácsot adták a boldogsággal és a család élettel kapcsolatban. Idézet: a családot Isten rendelte el. A férfi és a nő közötti házasság nélkülözhetetlen eleme az ő örökkévaló tervének. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. Boldogság leginkább akkor érhető el a család életben, ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. Idézet bezárva. Ez a boldogság, melyről Alma és a közelmúltban az első elnökség és a 12 apostol kóruma is szólt, kétségtelenül egy család otthonában található meg. Bőségesen kiárad ránk, ha minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy egy Krisztus központú otthont alakítsunk ki. Miles nőtestvére, házasságunk korai szakaszában megtanultunk néhány igen fontos tantételt, miközben elkezdtük kialakítani saját Krisztus központú otthonunkat. Azzal kezdtük, hogy követtük az egyházi vezetők tanácsát. Összetereltük a gyermekeinket, és hetente családi estet, valamint naponta közös imát és szentírás tanulmányozást tartottunk. Nem volt mindig könnyű, kényelmes vagy sikeres. Idővel azonban ezek az egyszerű összejövetelek becses családi hagyományokká váltak. Megtanultuk, hogy a gyermekeink a hétvége felé már valószínűleg nem fognak minden emlékezni a családi est történéseiből. Arra viszont emlékezni fognak, hogy megtartottuk azt. Rájöttünk, hogy napközben az iskolában valószínűleg nem fognak pontosan emlékezni a szentírásokban tanultakra, vagy az imákban elhangzottakra. Arra viszont igen, hogy olvastunk a szentírásokból, és együtt imádkoztunk. Testvérek, hatalmas erő és védelem rejlik számunkra és fiataljaink számára abban, ha celesztiális hagyományokat teremtünk az otthonunkban. Amikor Jézus Krisztus evangéliumának tantételeit tanuljuk, tanítjuk és gyakoroljuk az otthonainkban, az segít egy olyan környezetet teremteni, ahol a lélek is jelen lehet. Azáltal, hogy kialakítjuk ezeket a celesztiális szokásokat az otthonunkban, képesek leszünk úrrá lenni a világ hamis hagyományain, és megtanuljuk mások szükségleteit és érdekeit az első helyre tenni. A Krisztus központú otthon kialakítása a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt felelőssége. A szülők kötelessége az, hogy gyermekeiket szeretetben és igaz lelkűségben tanítsák. A szülők az Úr előtt felelősségre lesznek vonva, hogy miként teljesítik szent kötelességeiket. A szülők a gyermekeiket szavakkal és példá által tanítják. Cissy Millernek a Visszhang című alábbi verse jól szemlélteti a szülők fontosságát és gyermekeinek gyakorolt hatását. Egy birka volt, és nem bárány. Mi elkóborolt a példázatban, mely Jézusé volt. Egy felnőtt birka, mi elbitangolt, a nyáj közül, melyben még 99 volt. Hogy miért keressük a birkát igazi mával és reménnyel? Mert veszélyt rejt, ha a birka rossz útra tér. A bárány követi őt, és maga is letér. A bárányok követik a birkát, amikor az útjáról letér. Amikor a birka hibázik, nem telik el sok idő. A bárányok követik, s pont olyanok lesznek, mint ő. Így buzgón kérjük a birkát, a bárányok kedvéért ma, mert ha a birka elvész, mi drága az ár, a bárányok fizetik azt meg, bárhogy is fáj. a gyermekeiket tévútra vezető szülőkre váró következményeket az Úr a következőképpen ismertette a tan és a szövetségekben. Továbbá, amennyiben a Sionban lévő szülőknek gyermekei vannak, és nem tanítják meg nekik a bűnbánat, és a Krisztusba, az élő Isten fiába vetett hitet, valamint a keresztelkedés és a Szentlélek kézrátétel általi ajándékának tanát, a bűn szálljon a szülők fejére. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy a szülők milyen fontos szerepet töltenek be abban, hogy gyermekeiknek szavak és példa által is celesztiális szokásokat tanítsanak. A gyermekek szintén fontos szerepet játszanak egy Krisztus központú otthon kialakításában. Hadd osszak meg veletek egy rövid beszédet, melyet 8 éves unokám Will mondott, és amely jól szemlélteti ezt az alapelvet. Szeretek lovagolni és lasszózni apukámmal. A kötél több különféle fonalszálból van összefonva, hogy ezáltal erős legyen. Ha a kötél csak egy szálból állna, akkor nem tudná elvégezni a feladatát. Mivel azonban több szálból fonták össze, sok mindenre tudjuk használni, és nagyon erős. A családok is olyanok, mint a kötél. Amikor csak egy valaki dolgozik keményen és cselekszik helyesen, a család nem lesz annyira erős, mint amikor mindenki tesz valamilyen erőfeszítést, hogy segítsen a másiknak. Tudom, hogy amikor helyesen cselekszem, a családomat segítem. Amikor Isabel hugommal kedvesen viselkedek, akkor mindketten jól érezzük magunkat. Ami pedig apát és anyát is boldoggá teszi. Ha az anyukámnak valami dolga akad, akkor azzal tudok neki segíteni, hogy játszok a kisöcsémmel, Joyval. Azzal is tudok segíteni a családomnak, hogy a szobámat kitakarítom, és jó kedvel segítek, amikor csak tudok. Mivel én vagyok a legidősebb gyermek a családunkban, tudom, hogy fontos jónak lennem. Minden tőlem telhetőt megpróbálok megtenni, hogy a jót válasszam, és betartsam a parancsolatokat. Tudom, hogy a gyerekek segíthetnek abban, hogy a családjuk olyan erős legyen, mint egy kötél, amikor mindenki megtesz minden tőle telhetőt, és együttműködik a többiekkel, a családok boldogok és erősek lesznek. Krisztus központú otthon akkor alakul ki, amikor a szülők szeretetben és igaz lelkön elnökölnek a család felett, amikor Jézus Krisztus evangéliumát szavakkal és példáltal is tanítják gyermekeiknek, és amikor a gyermekek azáltal fejezik ki szeretetüket és támogatásukat szüleiknek, hogy megtanulják és gyakorolják a szülők által tanított alapelveket. Fivérek és nőtestvérek, az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának tagjaiként hiszünk a család örökkévaló természetében. Ez a tudás és hit kell, hogy inspiráljon bennünket arra, hogy mindent tőlünk telhetőt megtegyünk egy Krisztus központú család megalapításáért. Bizonyságomat teszem nektek arról, hogy amikor erre törekszünk, akkor sokkal nagyobb mértékben fogjuk gyakorolni a szabadítónk, Jézus Krisztus élete és engesztelés által példázott szeretetet és szolgálatot, melynek eredményeként otthonunk valóban egy darabka mennyország lehet itt a Földön. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Életem egyik nagy áldása az a lehetőség volt az évek során, hogy az egyház fiataljai vettek körül, és dolgozhattam velük. Életem legkedvesebb és legértékesebb kapcsolatainak és barátságainak tartom ezeket. Az egyház, a társadalom és a világ jövőjét illető optimizmusomnak is nagyrészt ez az alapja. Közöttük forgolódva abban a kiváltságban is részem volt, hogy beszélgethettem olyanokkal, akikben különböző kétségek merültek fel a bizonyságokat illetően. Bár a részletek eltérhetnek, a kérdések és a zavar kiváltó okai nagyrészt hasonlítottak egymással. Ezek a témák és aggodalmak nem korlátozódnak egyetlen nép vagy korcsoportra sem. Nyugtalaníthatják azokat is, akik több nemzetben nemzedék óta tagjai az egyháznak, azokat is, akik viszonylag új egyháztagok, vagy akár azokat, akik most ismerkednek az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházával. Kérdéseik általában őszinte érdeklődésből vagy kíváncsiságból fakadnak. Mivel a szóban forgó téma komolyan és igen jelentősen érint mindannyiunkat, érdemes fontolóra venni a saját bizonyságunkat. Utolsó napi szentekként azt értjük bizonyság alatt, amikor a Szentlélek által kapott kinyilatkoztatáson keresztül meggyőződünk Jézus Krisztus evangéliumának igaz voltáról. Bár a bizonyságnak ez a meghatározása egyszerű és világos, számos kérdést vethet fel. Például, ki kaphat bizonyságot? Hogyan nyerjük el a szükséges kinyilatkoztatást? Milyen lépései vannak a bizonyság elnyerésének? A bizonyság elnyerése esemény vagy folyamat? Ezeknek és a többi vizsgálódó kérdésnek is vannak további részletei, de a Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyság elnyerésének és megtartásának alapelvei egyenesek, világosak, és mindenkiben megvan a képesség, hogy megszerezze. Hadd válaszoljak először röviden ezekre a lehetséges kétségeket tükröző kérdésekre, aztán hadd meséljek néhány olyan meglátásról, amelyet fiatal felnőtt barátaim osztottak meg velem, mostanában bizonyságok elnyeréséről. Arra is lehetőségük volt, hogy segítsenek másoknak, akik kihívásokkal vagy nehézségekkel küzdöttek hitük és hitelveik néhány vonatkozásában. Először is, ki kaphat bizonyságot? Mindenki, aki hajlandó megfizetni az árát, vagyis betartani a parancsolatokat, kaphat bizonyságot. Az Úr hangja tehát a föld széleiig szól, hogy aki meg akarja hallani, az hallhassa. Az evangélium visszaállításának egyik alapvető oka az, hogy minden ember az Úristennek, méghozzá a világ szabadítójának a nevében szólhasson, hogy a hit is gyarapodhasson a földön. Másodszor, hogyan nyerjük el a szükséges kinyilatkoztatást, és milyen alapvető lépései vannak? A módszer mindenkorban világos és következetes volt. Általános érvényű az az ígéret, amely a Mormon könyvéről való bizonyság elnyerésére adatott. És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, vagyis hallottatok, olvastatok, tanulmányoztatok és elmélkedtetek az adott kérdésről, Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok, vagyis imádkozzatok figyelmesen, konkrétan és tiszteletteljesen, azzal a szilárd elhatározással, hogy követni fogjátok az imátokra kapott választ. És hogyha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát, és a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Harmadik, a bizonyság elnyerése egyszerű esemény vagy folyamat. A bizonyság élő szervezethez hasonlít, amely nő és fejlődik, ha megfelelően gondoskodnak róla. Folyamatos táplálékra, törődésre és védelemre van szüksége ahhoz, hogy erősödjön és gyarapodjon. Ha azonban elhanyagoljuk, vagy eltérünk attól az életmintától, amit a bizonyság egyértelműen igényel, akkor elhalványulhat, vagy akár el is veszíthetjük azt. A szentírások figyelmeztetnek minket, hogy Isten parancsolatainak áthágása vagy megszegése a lélek elvesztéséhez vezethet, és akár az egykor birtokolt bizonyság megtagadását is eredményezheti. Hadd osszam most meg veletek nagyra becsült és ő fiatal barátaim 10 megfigyelését és javaslatát. Az itt felsorolt dolgok azonos gondolatmenetre és tapasztalatokra vezetetők vissza, tehát valószínűleg nem lepődünk meg rajtuk. Sajnos azonban saját küszködésünk és gyötrelmünk napjaiban ideiglenesen elfelelkezhetünk róluk, vagy kihagyhatjuk a számításból, hogy vonatkozhatnak személy szerint ránk is. Először is mindenki értékes, mert Isten gyermekei vagyunk. Ismer minket, ő szeret minket, és azt akarja, hogy sikerrel járjunk és visszatérjünk ő hozzá. Meg kell tanulnunk az ő szeretetében és az ő időbeosztásában. Saját időnként türelmetlen és tökéletlen vágyaink helyett. Másodszor, bár teljes mértékben hiszük a szentírásokban lét hatalmas szívbeli változásban, meg kell értenünk, hogy erre gyakran fokozatosan kerül sor, nem azonnal vagy egyenesen, inkább konkrét kérdések, tapasztalatok és felvetések révén, valamint tanulmányozás és ima által. Harmadszor, nem szabad elfelejtenünk, hogy az élet alapvető célja a próbatétel és a fejlődés. Meg kell tanulnunk, hogyan fordíthatjuk javunkra a kihívásokat, és hálásnak kell lennünk azokért a leckékért, amiket másképp könnyebben nem tanulhatunk volna meg. Negyedszer meg kell tanulnunk bízni azokban a dolgokban, melyekben hiszünk, amelyek támaszt jelenthetnek a bizonytalanság időszakaiban, vagy azokban a kérdésekben, amelyekkel küzdködünk. Ötödször alma tanításainak megfelelően a bizonyság elnyerése, a remény, a hit,
majd végül egy bizonyos tantétel, tan, vagy maga az evangélium igazságának tudása mentén lezajló folyamat. Hatodszor, ha megtanítjuk valakinek azt, amit tudunk, az megerősíti saját bizonyságunkat, miközben építi az övét. Ha pénzt vagy ételt adok valakinek, akkor nektek kevesebb lesz. Ha viszont a bizonyságotokat osztjátok meg, attól mindkét fél bizonysága növekedni és erősödni fog. Hetedszer, naponta és rendszeresen meg kell tennünk a kicsi, de szükséges dolgokat. Az imák, a szentírások és az evangélium tanulmányozása, az egyházi gyűlések látogatása, a templomi hódolat, a látogatóva házi tanítás és más feladatok elvégzése megerősíti a hitünket és meghívja a életünkbe a lelket. Ha egy kiváltságok bármelyikét is elhanyagoljuk, azzal kockára teszük a bizonyságunkat. Nyolcadszor, ne állítsunk fel mások számára a magunkénál magasabb normákat. Túl gyakran engedjük, hogy mások, különösen vezetőink, vagy az egyháztagok hibái vagy kudarcai hatással legyenek az érzéseinkre és a bizonyságunkra. Más emberek nehézségei nem lehetnek kifogások saját hiányosságainkra. Kilencszer nem árt emlékezni rá, hogyha hibát követünk el, és túl szigorúak vagyunk magunkhoz, az éppen olyan rossz hatással bírhat, mint a hanyagság olyankor, amikor valódi bűnbánatra van szükség. Tizedszer mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy Krisztus engesztelése teljes mértékben és folyamatosan mindannyiunk számára érvényben van, ha engedjük. Akkor minden más a helyére kerül, még a küszködünk is néhány részlettel, szokással vagy hitünk kirakójának néhány látszólag hiányzó darabjával. Hálás vagyok ezekért a meglátásokért, példamutató fiatal barátaim és ismerőseim erősségeiért és bizonyságaért. Amikor velük vagyok, megerősödöm, és lelkesít engem annak tudata, hogy amikor másokkal vannak, sok jót tesznek, és sok szolgálatot végeznek annak a mesternek a küldötteikért, akiknek hódolnak, és akiknek igyekeznek engedelmeskedni. Az emberek azért tesznek jó és fontos dolgokat, mert bizonyságuk van. Az is igaz, hogy cselekedeteink révén nyerünk bizonyságot. Jézus azt mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. A régi nevéhez és mormonhoz hasonlóan én sem ismerem minden dolognak a jelentését. De hadd mondjam el, amit tudok. Tudom, hogy Isten, ami mennyei atyánk, és szeret minket. Tudom, hogy különleges fia, Jézus Krisztus, ami szabadítunk és megváltunk, az ő nevét viselő egyház feje. Tudom, hogy Joseph Smith megtapasztalta mindazt, amit az evangélium napjainkban történő visszaállítását illetően elmondott és tanított. Tudom, hogy ma apostolok és proféták vezetnek minket, és Sameses Manzan elnök rendelkezik az életünk megáldásához és az Úr munkájának előmozdításához szükséges minden papsági kulcssal. Tudom, hogy mindannyian jogosultak vagyunk erre a tudásra, és ha küzdködtök, akkor nyugodtan támaszkodhatok az ezen a konferencián a szószékről elhangzó bizonyságok igaz voltára. Ezeket a dolgokat tudom, és erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
I've chosen to talk about the importance of desire.
Úgy döntöttem, hogy a vágy fontosságáról beszélek. Remélem mindannyian belenézünk a szívünkbe, hogy eldöntsük, igazán mire vágyunk, és legfontosabb vágyainkat hogyan rangsoroljuk. A vágyak alakítják ki a fontossági sorrendünket, majd ez a sorrend formálja a döntéseinket, a döntések pedig meghatározzák a tetteinket. A cselekedetben végződő vágyak határozzák meg, hogyan változunk, mit érünk el, és kivé válunk. Először néhány hétköznapi vágyról beszélek. Halandó lényekként vannak az alapvető fizikai szükségleteink. E szükségletek kielégítésének vágya irányítja döntéseinket, és határozza meg a tetteinket. Három példával szemléltetem, hogyan írják felül ezek a vágyakat, más vágyak, olyanok, amelyeket fontosabbnak tartunk. Az első az étel. Alapvető szükségletünk az étel, de ezt a vágyat egy időre felülírhatja egy erősebb vágy, hogy böjtölünk. Második, a fedél. 12 éves fiúként ellenálltam a fedél iránti vágynak, mert még inkább vágytam egy cserkész követelmény teljesítésére, mely szerint az erdőbe kellett töltenem egy éjszakát. Sok fiúval egyetemben hátrahagytam a kényelmes sátrat, és az általunk talált természetes anyagokból készítettünk fedelet, és kezdetleges ágyat magunknak. Harmadik, az alvás. Még ezt az alapvető vágyat is felülírhatja valameddig egy ennél is fontosabb vágy. Amikor fiatal katona voltam a Utah nemzetőrségben, egy harcedzett tiszt példájából tanultam meg ezt. A koreai háború első napjaiban frontszolgálatra hívták a Richfield Utah nemzetőrség egyik harctéri tüzérségi ütegét. Ez az üteg, melynek Ray Cox kapitány parancsolt, mintegy 40 mormon férfiból állt. További kiképzés, majd máshonnan származó tartalékos érkezése után Koreába küldték a csapatot, ahol a háború legáldozabb ütközetében vettek részt. Az egyik csatában gyalogosok százainak közvetlen támadását kellett visszaverniük. Olyan támadást, amely már lerohant és elpusztított más harctéri tüzérségi ütegeket. Miközben ennek ahhoz, hogy legyőzzük az alvás iránti vágyat? Az egyik kritikus éjszakán, amikor az ellenséges gyalogság az arcvonalakat áttörve benyomult az üteg által elfoglalt hátsó területekre, a kapitány sátrába vezette a harcmezőről a telefonkábeleket, és megparancsolta az őrségben álló számos katonájának, hogy személyesen minden órában hívják fel őt. Ez ébren tartotta az őröket, de azt is jelentette, hogy Cox kapitány álmát több tucatszor megzavarták. Hogy volt képes erre? Kérdeztem tőle. Válaszom megmutatja a felülíró vágy erejét. Tudtam, hogy ha egyszer hazakerülök, találkozni fogok kisvárosunk utcáin ezeknek a fiúknak a szüleivel, és nem akartam úgy szembenézni velük, hogy fiúk azért nem tért haza, mert én parancsnokukként valamiben is kudarcot vallottam. Idézet bezárva. Milyen jól példáz ez a felülülő vágy hatalmát a fontossági sorrenden és a tetteken? Milyen hathatós példa ez mindannyiunk számára, akik felelősek vagyunk mások jólétéért, szülők, egyházi vezetők és tanítók? A történet úgy végződött, hogy a majdnem alvás nélkül eltöltött éjszaka után korán reggel Cox kapitány ellentámadásra vezette embereit az ellenség gyalogságával szemben. 800-nál több foglyot ejtettek, és csak két emberük sebesült meg. Coxot kitüntették bátorságáért, ütege pedig a rendkívüli hősiességért a tüzérségi egység elnöki megemlítésében részesült. Héleman ifjú harcosaihoz hasonlóan mindannyian hazatértek. A mormon könyve sok tanítást tartalmaz a vágy fontosságáról. Miután sok órán keresztül fohászkodott az Úrhoz, Énos megtudta, hogy bűnei megbocsátattak. Ekkor kezdett vágyat érezni testvérei jóléte iránt. Azt írta, és miután teljes buzgósággal imádkoztam és munkálkodtam, így szólt hozzám az Úr. Kívánságait szerint adok neked hited miatt. Figyeljétek meg, mely három dologra volt szükség az ígért áldás előtt. Vágyra, munkálkodásra és hitre. A hitről szóló beszédében Alma azt tanítja, hogy a hit kezdődhet csupán annak vágyával, hogy higgyünk, amennyiben engedjük, hogy ez a vágy dolgozzon bennünk. A misszionárius Áron által tanított Lámanita király élménye is fontos dolgot tanít a vágyról. Különösen arról, hogy mi legyen a végső vágyunk. Amikor Áron tanításai felkeltették figyelmét, a király megkérdezte, mit tegyek, hogy születhessek Istentől, és hogy enyém lehessen ez az örök élet. Áron így felelt, ha erre a dologra vágysz, ha minden bűnöd megbánod, és meghajolsz Isten előtt, és hittel szólítod az ő nevét, és hiszel abban, hogy megkapod, akkor megkapod azt a reménységet, amire vágysz. A király ezt tette, és buzgó imában azt mondta, minden bűnömmel felhagyok, hogy megismerjelek téged,
és megszabadulhassak az utolsó napon. Ilyen elkötelezettség és végső vágyának megnevezése révén imájára csodálatos válasz érkezett. Alma proféta nagyon vágyott rá, hogy minden embernek bűnbánatot hirdessen. De be kellett látnia, hogy nem szabad vágynia az ehhez szükséges kényszerítő erőre, mert egy igazságos Isten kívánságuk szerint ad az embereknek, a szerint, hogy halálra vagy életre vezet-e az a kívánság. Az Úr egy mai kinyilatkoztatásban is hasonlóképp kijelenti, hogy minden embert cselekedetei szerint ítél majd meg, szívük vágya szerint. Vajon tényleg készen állunk rá, hogy örök bíránk ilyen hatalmas jelentőséget tulajdonítson annak, amire igazán vágyunk? Sok szentírás beszél arról, hogy összefüggés van a vágyaink és a között, amit keresünk. Aki korán keres engem, az megtalál, és nem hagyatik magára. Keressétek buzgón a legjobb ajándékokat. Aki szorgalmasan keres, az talál. Közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keressetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Kérjetek, és adatik nektek. Kopogtassatok, és megnyitatik nektek. Nem könnyű oly módon alakítani a vágyainkat, hogy az örökkévalóság dolgai legyenek számunkra legfontosabbak. Kísértést érzünk rá, hogy a javak, az előkelőség, a kevésség és a hatalom világi vonós négyesére vágyjunk. Vágyhatunk ezekre, de nem szabad a legfontosabb dolgok helyére tenni őket. Akik leginkább javak megszerzésére vágynak, azok az anyagiasság csapdájába esnek. Nem fogadják meg a figyelmeztetést, ne keresd a gazdaságot, se ezen világ hiába való dolgait. Akik előkelőségre vagy hatalomra vágynak, azoknak a bátor moróni kapitány példáját kellene követniük, aki nem hatalomra vagy a világ tiszteletére törekedve szolgált. Hogyan teszünk szert vágyakra? Kevesen néznek majd szembe olyan krízissel, amely Aaron Ralston motiválta, azonban története értékes tanulságot rejt a vágyak kifejlesztéséről. Amikor Ralston Utah déli részének egy eldugott szurdokában túrázott, hirtelen megbillent egy 3-400 kilós szikla, melynek a következtében a jobb karja beszorult a szikla hasadékba. 5 magányos napon át küzdött, hogy kiszabadítsa magát. Amikor már majdnem feladta és elfogadta a halált, látomásban látta, amint egy 3 éves fiú hozzászalad, és ő bal karjával felkapja. Megértette, hogy jövőbeli fiát látja látomásban, és ez biztosítja őt arról, hogy életben maradhat. Ezért Ralston összeszedte a bátorságát, hogy drasztikus cselekedettel megmentse az életét, amíg még van hozzá ereje. Beszorult jobb karjában eltört 2 csontot, majd elővette a kését, és levágta ezt a karját. Ezután összeszedte az erejét, és megtette a segítséghez vezető 8 kilométert. Micsoda példája ez a mindenek feletti vágy erejének. Ha előttünk van az, amivé válhatunk, rendkívül megnövekszik a vágyunk és a tetterünk. A legtöbbünk nem néz majd szembe ilyen végletes krízissel, de mindannyian szembenézünk lehetséges csapdákkal, amelyek elállják az örök rendeltetésünk közvezető utat. Ha elég mélyek és igazlelkűek vágyaink, akkor azok késztetésével kiszabadítjuk magunkat az örök fejlődésünket gátló függőségekből, illetve más bűnös szorításokból és értékrendekből. Ne felejtsük el, hogy az igazlelkű vágyak nem lehetnek felszínesek, lobbanékonyak vagy ideglenesek. Mélyről jövőnek, rendíthetetlenek és állandóanak kell lenniük. Ezzel a motivációval aztán arra az állapotra fogunk törekedni, amelyet Joseph Smith proféta írt le. Életünk minden gonoszságát legyőztük, és már nincs bennünk vágy a bűnre. Ezt viszont csak is egyénileg határozhatjuk el. Neil A. Maxwell Elder azt mondta, amikor azt mondjuk valakiről, hogy már nem vágyik a bűnre, akkor senki más, csak is ő dönthette úgy, tudatosan, hogy elhagyja a helytelen vágyakat, mert készen áll minden bűnével felhagyni, hogy megismerje Istent. Amire tehát kitartóan vágyunk, idővel azzá leszünk, és azt kapjuk majd az örökké valóságban is. Idézet bezárva. Bármennyire fontos teljesen elhagyni a bűn iránti vágyat, az örök élet többet követel ennél. Örök rendeltetésünk eléréséhez azokra a jellemvonásokra kell vágynunk, és azokra kell törekednünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy örökkévaló lényekké váljunk. Például az örökkévaló lények mindenkinek megbocsáttanak, akik megbántották őket. Mások jólétét helyezik a sajátjuk elé, és Isten minden gyermekét szeretik. Ha ez túl nehéznek látszik, és bizonyára egyikünknek sem könnyű, akkor kezdjük azzal, hogy vágyunk ezekre a jellemvonásokra, és szerető mennyei atyánkat szólítjuk, hogy segítsen nekünk az érzéseinkben. A Mormon könyve azt tanítja nekünk, hogy imádkozzatok tehát szívetek minden erejével az atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadatott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Befejezésként még egy példáját említem a vágynak, és ennek minden férfi és nő esetében elsődlegesnek kell lennie, azoknak is, akik jelenleg házasok, és azoknak is, akik egyedülállók. Mindenkinek arra kell vágynia, és komolyan azon kell igyekeznie, hogy az örökké valóságra biztosítsa a házasságát. Akik már templomi házassággal rendelkeznek, tegyenek meg minden annak megőrzéséért. Akik egyedülállók, vágyjanak templomi házasságra, és tegyenek érte jelentős erőfeszítéseket. A fiatalok és a fiatal egyedülállók álljanak ellen annak a politikailag elfogadott, de örökkévalóan téves elképzelésnek, mely kétségbe vonja a házasság és a gyermekvállalás fontosságát. Egyedülálló férfiak, kérlek gondoljátok át ennek a levélnek a kihívását, amelyet egy nőtestvér írt. Idézem, Isten igaz lelkű lányai nevében, akik őszintén érdemes segítőtársat keresnek, de úgy tűnik, hogy a férfiakat elvakítják és megzavarja az, hogy nem tudják az ő feladatuk-e megkeresni mennyei atyánk egy csodálatos, kiváló lányait, majd udvarolni nekik, és készen állni az Úr háza szent szövetségének megkötésére és betartására. A levél így záródik. Van sok egyedülálló utolsó napi szent férfi, aki szívesen randevúzik és érzi jól magát, de egyáltalán nem vágyik rá, hogy bármiképp elkötelezze magát. Idézetbe zárva. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan buzgón kereső fiatal férfiak, akik szeretnék... Hozzáfűzném ehhez, hogy vannak olyan fiatal nők, akik sokkal kevésbé vágynak méltó házasság és gyermekre, mint karrierre és egyéb halandó eredményekre. A férfiaknak és a nőknek is igaz lelkű vágyakra van szükségük ahhoz, hogy az örök élet felé haladjanak. Ne felejtsük el, hogy a vágyak alakítják ki fontossági sorrendünket, majd a sorrend formálja a döntéseinket, a döntések pedig meghatározzák a tetteinket. Ezen kívül pedig a tetteink és a vágyaink révén válunk valakivé. Legyen az igaz barát, tehetséges tanár, vagy olyan ember, aki kiérdemli az örök életet. Tanúbizonyságot teszek Jézus Krisztusról, akinek szeretete, tanításai és engesztelése lehetővé teszi mindezt. Azért imádkozom, hogy mindenek felett vágyjunk arra, hogy olyanná válhassunk, mint ő, és egy napon a jelenlétébe visszatérve élvezhessük az ő örömének teljességét. Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm, testvérek! Szeretném emlékeztetni a kedves testvéreket a papsági gyűlésre, amely a hegyvidéki idő szerinti 6 órakor fog kezdődni. A Tabernákulum kórus műsorának országos közvetítése holnap reggel helyi idő szerint 9:30 és 10 óra között kerül sor. Közvetlenül utána következik a konferencia vasárnap délelőtti ülése.
Köszönetünket fejezzük ki a BYU Idaho Egyetem korusának a csodálatos zenéért, melyet ma délőtt hallhattunk tőlük, és mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk ezen az ülésen. Ezen az ülésen M. Russell Ballad Elder lesz az utolsó beszélőnk a 12 apostol kórumából. Ballad Elder beszédét követően a kórus zárásként elénekli az Emelkedjen fel szépségében Sion című himnuszt.
Brothers and sisters, I hope you who are visiting Salt Lake.
Kedves testvérek, ti, akik ellátogatatok ide Salt Lake Cityben, remélem kihasználjátok a lehetőséget, hogy gyönyörködjetek a színpompás és illatos, gyönyörű tavaszi virágokban a Salt Lake templom környékén. A tavasz a világosság és az élet megújulását hozza magával, az évszakok ismétlődése által emlékeztetve bennünket, megváltónk Jézus Krisztus életére, áldozatára és feltámadására, mivel minden dolog őróla tesz bizonyságot. A tavasz egy csodálatos látványával, valamint annak reménysugárzó jelképével szemben egy bizonytalan, bonyolult és zűrzavaros világ áll. A mindennapi élet igényei, mint például az oktatás, munka, gyermeknevelés, az egyház igazgatása, egyházi elhívások, világi tevékenységek, vagy akár a váratlan betegségek és tragédiák okozta fájdalom és bánat, nagyon ki tudnak fárasztani bennünket. Hogyan tudjuk magunkat kiszabadítani a kihívásokkal és bizonytalansággal átszőtt hálóból, hogy nyugalomra és boldogságra lejjünk? Gyakran olyanok vagyunk, mint az a fiatal bostoni kereskedő, akit a történet szerint 1849-ben magával sodort a kaliforniai aranyláz. Minden ingóságát eladta, hogy szerencsét próbáljon a kaliforniai folyóknál, melyekről azt hallotta, hogy akkora aranyrögökkel vannak tele, hogy még elcipelni is alig lehet őket. Ez a fiatalember nap-nap után belemerítette aranymosótáját a folyóba, de az mindig üres maradt. Egyetlen jutalma csak egy növekvő kavicshalom volt. Csüggetten és teljes anyagi csődben, már készen állt arra, hogy feladja. Még nem egy öreg, tapasztalt aranyásó ezt mondta neki: szép nagy kupac kavicsod van, fiacskám. A fiatalember így válaszolt: nincs itt arany, inkább hazamegyek. A kavicshalom mellett elsétálva az öreg aranyásó ezt mondta: ó, van itt arany dögivel, csak tudnod kell, hol keresd. A kezébe vett két kavicsot, majd összeütötte őket. Az egyik ketté hasadt, belsejében pedig sok kis aranyszínű pont csillogott a napfényben. A fiatalember észrevette az öreg derekára kötött kidudorodó bőrerszényt, és ezt mondta: én olyan rögöket keresek, mint amilyenek a maga erszényében is vannak, nem csak morzsákat. Az öreg aranyás oda nyújtotta erszényét a fiatalembernek, aki belenézve számos nagyobb aranyrögre számított. Meglepődve látta azonban, hogy az erszény sok ezer apró aranymorzsával volt tele. Az öreg aranyásó ezt mondta: fiam, úgy tűnik nekem, hogy téged annyira lefoglal a nagy rögök keresése, hogy elmulasztod megtölteni az erszényédet ezekkel a drága aranymorzsákkal. Én ezeknek a kis morzsáknak a türelmes gyűjtögetésével gazdagodtam meg. Ez a történet jól szemlélteti azt a lelki igazságot, amit Alma is tanított fiának Hélamánnak. Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat. És az Úristen nagyon finom módszerekkel hozza létre sok lélek szabadulását. Testvérek, Jézus Krisztus evangéliuma egyszerű. Mindegy, milyen bonyolultá is próbáljuk tenni. Arra kell törekednünk, hogy életünket hasonló egyszerűséggel éljük, melyet nem akadályoznak külső hatások, és csak azokra a dolgokra összpontosítsunk, melyek a leginkább számítanak. Mik az evangélium ezen értékes és nagyszerű dolgai, melyek világosságot és célt hoznak az életünkbe? Mik az evangélium azon aranymorzsái, melyeknek az életünk során történő türelmes gyűjtögetése az elképzelhető legnagyobb kincset hozza el számunkra, az örök élet becses ajándékát? Úgy vélem, van egy egyszerű, de annál mélyebb jelentésű, sőt magasztos tantétel,
mely Jézus Krisztus evangéliumának egészét áthatja. Amennyiben ezt a tantételt teljes szívvel befogadjuk, és életünk középpontjává tesszük, akkor az megtisztít és megszentel bennünket, hogy általa újra Isten jelenlétében élhessünk. A szabadító erről a tantételről akkor beszélt, amikor válaszolt a farizeus következő kérdésére. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondané ki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A kedvesség és szolgálatáltal csak akkor tudjuk ezt a szeretetet megosztani fel barátainkkal, ha Istent és Krisztus teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel szeretjük ugyanúgy, ahogyan a szabadító is szeretne és szolgálna bennünket, ha ma itt lenne közöttünk. Amikor Krisztus tiszta szeretete, vagyis jó szívűség vesz bennünket körül, akkor még inkább úgy gondolkodunk, érzünk és cselekszünk, ahogy a mennyei atyánk és Jézus is gondolkodna, érezne és cselekedne. Indítatásunk és szívből jövő vágyunk a szabadítóéhoz lesz hasonló. Ezt a vágyát a keresztre feszítése előtti estén osztotta meg az ő apostolaival. Ezt mondta, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szabadító által leírt szeretet, cselekvő szeretet, nem hatalmas, hősies tettek által nyilvánul meg, hanem inkább a kedvesség és szolgálat egyszerű cselekedetei által. Számtalan mód és lehetőség adódik mások szolgálatára és szeretetére. Hadd javasoljak néhányat. Először is, a jószívűség otthon kezdődik. A legfontosabb tantétel, melynek minden otthont uralnia kellene az, hogy alkalmazzák az aranyszabályt, az Úr felhívását. Miszerint, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Egy pillanatra képzeljétek el, hogyan éreznétek magatokat, ha ti lennétek a meggondolatlan szavak, vagy cselekedetek célpontjában. Példánk által tanítsuk meg családunk tagjait, hogy szeressék egymást. Egy másik hely, ahol bőven akad lehetőség a szolgálatra, az egyház. Egyházközségeinknek és gyülekezeteinknek olyan helyeknek kell lenniük, ahol mindig az aranyszabály vezérli a másokhoz intézett szavainkat és cselekedeteinket. Azáltal, hogy kedvesen bánunk egymással, támogató és bátorító szavakat mondunk egymásnak, és fogékonyak vagyunk egymás szükségleteire, segíthetünk egy szeretettel teljes egységet létrehozni az egyházközség tagjai között, ahol jó szívűség van, nincs helye pletykának vagy bántó szavaknak. Az egyházközség tagjai, akár fiatalok, akár idősek összefoghatnak, hogy hasznos szolgálat által megáldják mások életét. Két héttel ezelőtt Nesselder, a dél-amerikai északnyugati terület elnöke beszámolt arról, hogy azáltal, hogy a lélekben erőseket a gyengék szolgálatára jelölte ki, több száz kevésbé tevékeny felnőttet és fiatalt mentettek meg. A szeretet és a szolgálat által egyesével ugyan, de elkezdtek visszajönni. E kedves cselekedetek egy erős és tartós köteléket is létrehoznak az összes érintett között, akár őket segítik, akár ők maguk a segítők. Oly sok drága emlék fakad az ilyen szolgálatokból. Visszagondolva az egyházi igazgatásban eltöltött hosszú éveimre, a legkedvesebb élményeim zöme olyan időkből származik, amikor a többi egyháztaggal összefogtunk, hogy segítsünk egy szükséges szenvedőnek. Például emlékszem, amikor püspökként az egyházközségem számos aktív tagjával együtt dolgoztam egy gabonasiló kitakarításán a Cövek jóléti gazdaságában. Nem volt kellemes feladat. Meghívtunk egy férfi testvért is, aki már évek óta nem járt az egyházba, hogy csatlakozzon hozzánk. A szeretet és barátság miatt, amit érzett közöttünk, míg abban a bűzös gödörben dolgoztunk és beszélgettünk, visszatért az egyházba, később pedig a templomban a családjával egymáshoz pecsételték őket.
A szolgálat során tanúsított szeretetük megáldotta gyermekeit, unokáit, mostanra pedig már dédunokáit is. Sokuk missziót is szolgált, házasságot kötött a templomban, és örökkévaló családokat nevel. Egy egyszerű cselekedet, egy kis aranymorzsa hatalmas munkát vitt véghez. A harmadik terület, ahol szolgálhatunk, a saját lakóközösségünk. Szeretetünk és törődésünk tiszta kifejezéseként kinyújthatjuk karunkat azok felé, akiknek a segítségünkre van szükségük. Közületek sokan bújtak már segítőkezek ingbe is, dolgoztak fáradhatatlanul különféle közösségek fejlesztésén vagy szenvedések enyhítésén. A japán Sendai Cövek fiatal egyedülálló felnőttei nemrég felbecsülhetetlen szolgálatot tettek az egyháztagok felterítésében, a pusztító földrengés és szökőár utáni felfordulásban. A szolgálatnak számtalan módja van. Szívből jövő kedvességünk és szolgálatunk által barátságot köthetünk azokkal, akiket szolgálunk. E barátságok által az emberek jobban megértik az evangélium iránti elkötelezettségünket, és vágynak arra, hogy többet megtudjanak az egyházról. Drága barátom Joseph Worthlin Elder a következőket mondta az ebben az alapelvben rejlő erőről. A nagyság alapja a kedvességben rejlik. Ez egy olyan útlevél, mely ajtókat nyit meg és barátokat formál. Szíveket lágyít meg és életre szóló kapcsolatokat kovácsol. A misszionárisi szolgálat egy másik módja annak, hogy mennyei atyánk gyermekeit szolgáljuk, de nem csupán teljes idejű misszionáriusként, hanem barátként és szomszédként is. Az egyház jövőbeni növekedése nem csupán azáltal fog bekövetkezni, hogy idegenek ajtaján kopogtatunk. Akkor fog bekövetkezni, amikor az egyháztagok és a misszionáriusok Isten és Krisztus szeretetével eltelve felismerik a szükségleteket, és a jószívű szolgálat lelkületével elégítik ki ezeket a szükségleteket. Amikor így teszünk, kedves testvérek, a nyílt szívűek érezni fogják őszinteségünket és szeretetünket. Sokan akarnak majd többet megtudni rólunk. Csak is ekkor fog az egyház növekedni és betölteni az egész földet. Ez csupán misszionáriusok által nem lehet véghez vinni, hanem minden egyes egyháztag erőfeszítése és szolgálata szükséges hozzá. Szolgálataink során fogékonynak kell lennünk a Szentlélek sugalmazásaira. A szelíd hang tudatni fogja velünk, hogy kinek van szüksége a segítségünkre, és mit tehetünk, hogy segítsünk nekik. Spencer W. Kimball elnök ezt mondta, életbevágóan fontos, hogy szolgáljuk egymást a királyságban. Szolgálatunk nagyon gyakran egyszerű bátorításból, vagy világi feladatokhoz nyújtott segítségből áll. Azonban milyen ragyogó következmények származhatnak az apró, ám megfontolt tettekből? Thomas S. Monson elnök pedig a következőket tanácsolta. Mások szükségletei mindig segítőkezekért kiáltanak, és mi mindannyian tehetünk valamit, ami segít másokon. Ha csak nem veszítjük el magunkat mások szolgálatában, saját életünknek nincs sok célja. Testvérek, hadd hangsúlyozzam ki újra, hogy mennyei atyánk és az ő szeretett fia a legfontosabb tulajdonsága, melynek birtoklására nekünk is vágyni és törekedni kell, nem más, mint a jó szívűség, azaz Krisztus tiszta szeretete. Ebből az ajándékból fakad azon képességünk, hogy a szabadítóhoz hasonlóan másokat szeressünk és szolgáljunk. Mormon proféta tanított bennünket erről a kiemelkedően fontos ajándékról, és megmondta, hogyan tegyünk szert arra. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak, hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglehessen ez a reménységünk, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Nagyszerű dolgok fakadnak a kis és egyszerű dolgokból, azokhoz az aranymorzsákhoz hasonlóan, melyek idővel hatalmas kincset alkotnak. A mi kis és egyszerű kedves cselekedeteink és szolgálataink és egy olyan életet alkotnak majd, mely telve van mennyei atyánk iránti szeretettel,
az Úr Jézus Krisztus munkája iránti odaadással, valamint a béke és örömérzésével, melyet mindig érzünk, amikor segítőkezet nyújtunk másoknak. E húsvéti időszak közelettével mutassuk ki szeretetünket és hálánkat a szabadító engesztelő áldozatáért. Az otthonainkban, az egyházban és a közösségeinkben pedig könyörületesen szolgáljunk fivéreinket és nőtestvéreinket. Ezért imádkozom alázattal, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful to live in a day.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a mai napért, és azért a tudatért, hogy tudjuk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és hogy nagyon sokat vársz el tőlünk. Nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit ma tanítottak nekünk, és azért, hogy érezhettük a lelkedet. És nagyon vágyunk arra, hogy olyanokká válhassunk, mint amelyen a fiad volt. Imádkozunk, hogy a konferencián elhangzott beszédekre és üzenetek szerint élhessük az életünket. Imádkozunk azokért, akik szenvednek, hogy kérünk, áld meg őket, küldj nekik békességet, megértést. Szeretnénk ezt a szeretetünket kifejezni Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 181st.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselőik voltak. A zenét a BYU Idaho összemont korusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.